are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket mai műsorunk alkalmából. Folytatom a híres magyar előadó művészek sorozatot, ma a közelmúlt egyik leghíresebb magyar énekesét mutatom be, aki néhány felvételével tartósan beírta nevét a magyar művészek aranykönyvébe. Ki ne hallotta volna még a leghíresebb magyar opera áriát Erkel Ferenc Bánkbán című operájából, a Hazám Hazám kezdetűt Simándi József előadásában. Sokak szerint a legnagyobb magyar tenor, aki méltán vetekszik a leghíresebb külföldiekkel is. Pedig pályája kezdete nem volt nagyon biztató, autószerelőnek készült, de rövidesen megtalálta igazi hivatását, és először magániskolában, majd 1943 és 45 között a Zeneakadémián tanult, Székelyhidi Ferenc növendékeként. A világháború alatt az Operaház kórusának tagja volt, szólótenőrként 1946-ban mutatkozott be a Szegedi Nemzeti Színházban Bizé Carmen című operájában. Az Operaháznak 1990-ben lett örökös tagja, de ezt megelőzően már 1946-tól társulaton kívüli magánénekese volt. 1956 és 60 között a Müncheni Staatsoperben lépett fel. 78 és 86 között a Zeneakadémián tanított. Kossuth díjas kiváló művész, a Bartók Pásztori díj mellett egész sor más kitüntetés birtokosa. Széles repertoárjából most a Bánkbán egy részletét mutatom be, ezúttal nem a Hazám Hazám kezdetűt, hanem Bánkbán és Gertrúd kettősét, ahol Bánk számon kéri a királynőn Melinda és gyermeke tragédiáját. Partnere Komlósi Erzsébet.
Most következik. ez, megszégyeni ez engem srangomat, becsület ez, szent fősíges süd megszeged, nagy úr megtámad engemet, mert férjem távol harcol, s meg nem véd. Becsület ez, te magyar lovag vagy, s nőt bántalmazol, illik ez, rút rágalomnak adtad nőd nevét, becsület ez, nagy köldetésed ott vagy van, így őrült váttal rontasz rám, s a népelőd huny tárgya lesz trónom, becsület ez.
Menschen will, aber was uns Menschen merken.
Was uns will, aber wo erhebt der Wohl?
Most hallgassák meg Tasziló dalát Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből. Szövegének kezdete, mondd meg, hogy imádom a pesti nőket. Énekel Simándi József.
Sokat jelent ez a néma csend, tova tűnt vidám napok álma hír, dobogon haza vágyik a szív. A holdvilág iszogat millát, oda szólok én, ugye vélek én neked, kicsiség az egész. Ha akarsz Budapest felé, mi
mond me codim ad homo pesti nicet, horroias. Mond me cod mentudum felen nicet, horroias. Nis eolam sidro lovindunaro,
Kacsóf Pongrácról sokan azt gondolják, hogy egy műves szerző, pedig a János Vitéz mellett a Rákóczi című daljátéka is nagy sikert aratott. Befejezésül hallgassák meg a Rákóczi megtérését Simándi József előadásában.
Hűr
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Az Ottavai Magyar Ház vezetősége a Kanada kormánya által hozott a koronavírus terjedésének lassítását célzó rendelkezéseket figyelembe véve, a március 14-től tervezett programjait törölte. Mindaddig, amíg ezek az intézkedések és korlátozások érvényben vannak, a Magyar Ház zárva tart.
Thank you. Szeretettel köszöntöm a Csin Rádió magyar nyelvű adásának hallgatóit, kiemelve a korábbi műsorvezető szerkesztő Dombi Károlyt, aki néhányszor meg is szólaltatott ebben a műsorban. Sajnos egyre többen tesszük le a lantot, de hála Istennek azért a magyar szó nem szűnik áradni, hiszen számos csatornán találhat mindenki a maga számára kedves műfajt, azok megjelenítőit. Archívumok biztosítják továbbadni értékeinket. Persze az élő élményt semmi más nem pótolhatja. Nekem is csak a közelmúltban adódott alkalmam feltölteni a YouTube videótárba egy melbourne-i filmet 1999-ből. Gondolhatják, micsoda féltő aggodalom 20 évig dajkálni egy másolt szalagot, végül digitalizálni. A Híd Ausztráliába című táncjáték adta az ötletet, hogy újra megszólítsam az azóta Kossuth díjas, magyar érdemrenddel kétszer is kitüntetett zeneszerző, szövegíró, énekmondó, előadó művészt, Dolcsai Bélát. Ilyen gazdag művészi életúttal csak nagy öregek rendelkeznek, sorra készülnek is évek óta a portré műsorok. Végtelen öröm feleleveníteni a fiatalságunk kedvenceiről szóló életrajzi összefoglalókat. Nem szándékoztam ezeket lemásolni, ismételni. A pálya állomásait felsorolni több órát is igénybe venne. Tolcsvai Bélával is csak rövid sétára volt lehetőségünk. Járvány ide, járvány oda, mindketten szeretteinket látogattuk Farkasréten. Immár úgy tűnik, többen gyülekeznek ott, mint az élők között. Szinte folyamatos a búcsú és az emlékezés, és bizony főhajtás a számunkra elkövetkezendő időszak. Mégis a jövőbe vetett reményt szeretném sugározni ezzel a szerény, tücsökzajos összeállítással, bekapcsolódva a beszélgetésbe az első tengeren túli út említésénél.
Kuba volt az első, igen, akkor tettük a lábunkat először, mint technical landing Montrealba a repülőgép, mert úgy ment, hogy Prága, Montreal is Havanna. Montrealba fölhívtam az egyik barátomnak az édesanyját, akkor szembesültem a dologgal, hogy visszaadja az automatán a pénzt, ha valaki beszól, hogy ő fizeti a cseket. Ez egy érdekes kis játék volt, mert 1970-es évek voltak, 73.
Akkor nem gondoltad még, hogy többször is visszahív Kanada?
Nem. A lehetetlenségnek tűnt távol, nagyon-nagyon messze. Bede Fazekas Zsoltnak köszönhetem a torontói magyar rádiónak, hogy meghívtak, aztán Savanya Pistának ott Calgary-ben, ahol jártam, és elkerültem a Sziklás egységbe, és fantasztikus volt az a vidék, az nagyon magával ragadott.
Ez szóló út volt, vagy már trió?
Ez szóló út, egyedül voltam. A repülőutat nagyon-nagyon nem bírom, megmondom őszintén, de Ausztráliát se szerettem azért, mert 20 órát kellett utazni, és egyszerű megállással Szingapurba. De akkor szó szerint az lett a vége, hogy nem egyedül jövök, hanem megy a trióval mentünk másodszor. Zöld
levelecske, fa levelecske, várlak téged, tavasz lesz már. Szőke leányról, barna legényed, szerelem tündér, rákalál. Mert nem az a jó, ha szeretnek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz. Nem az a jó, ha szeretnek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz.
Nagyon nagy hiányt pótoltál akkor, amikor Ausztráliában megjelentél, mert odáig csak operettes és magyar nótás, legfeljebb örökzöld slágeres előadók vettek részt, és ott azok a gyerekek például 99-ben részt vettek a táncjátékod koreográfiájában, azok ma már 3-4 gyerekes családosok. Itthon is van egy ilyen tendencia, ugye, hogy kisarjad a mag.
Hát persze, természetesen a fiatalok igenis odafigyelnek arra, hogyha jól ültették el és gondozták. Én 20 éve, hogy a Mistral együttessel tartom a kapcsolatot, attól kezdve, hogy Nagymaroson elindítottak egy fesztivált. Én minden évben ott vagyok, mint idézőjelben nagyöreg, és meghallgatnak, sőt, várják is, hogy ott legyen.
Aki hazajön, akkor figyelje a programfüzeteket és az internet felületeket, Mistral Fesztivál. Soroljuk fel magyar misétől kezdve azokat a nagy lélegzetű műveket.
Az első dolog az a Napfényfia volt, amivel Gödöllön mutatkoztunk be. Fantasztikus élmény volt. Azért, mert ott a próbán előttem ült Kallós Zoltán egy szám maga. És amikor megszólalt a Kicsi madár, hogy tudsz élni című dalnak a feldolgozása a színpadon, akkor hátraszólt az Oli bácsi, hogy így szabad feldolgozni, ahogy ez van. Én akkor nem mertem megmondani, hogy én írtam az egész művet. Aztán a 90. születésnapján Lencsékesfehérváron elmondtam neki. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú volt az út onnan. A Napfényfiától, mint riadó lány lent a Mámai templomromban.
Nem véletlenül választottad ezeket a helyszíneket.
Igen, az egy Árpád-kori templom, közel a Koppány leverésének színhelyéhez. Aztán Csillaglánc, amit a Budai várban, meg a Régészeti Park Szászhalombattán. Ott előadtuk nagyon sokszor, és hát épp egy héttel ezelőtt Szászhalombattán volt egy vetítése a magyar misének, ahol újra emlékeztek erre a helyzetre. Félelmetes, hogy 33 évvel ezelőtt történt a bemutatója. Nagyon sok előadásom volt olyan, ahol hagyományozott helyeken, Sarlós Boldog asszony napján, a régi-égi áldásnapot több éven keresztül, a kis falu, ahol lakom, Pázmándon, amellett Vereben vagy Pázmándon a forrásnál, egész napot felölelő program gyanánt, ahol előadásokat tartunk.
Nem bántad meg, hogy elköltöztél Budapestről?
Egyáltalán nem. Most már több mint 20 éve Pázmándon élek. Nyugalomban, a kertben hátul vágom a füvet, a füvös alomban, meg hát veteményes kert, meg cseresznyefa, meg almafa, meg minden. Tehát úgy, ahogy az valamikor az öregek tették. Most már én is beleöregettem ebbe a dologba, már nem bírom olyan mérően művelni, mint annak idején, mert azért 13 mangalicát 13 éven keresztül azért levágtunk. Én mindig mondom az embereknek, hogy nem őrzöm a hagyományt, hanem élem. Ez két különböző dolog. Élem azt a dolgot, ami a valósága a magyar falusi életnek és a magyar falunak.
Nem kérdem én, hogy merre mentél el, nem kérdem én, hogy merre jársz, nem kérdem én, hogy merre mentél el, ha lesz időd, majd rám találsz.
Az azért az interjúkból, meg a nagy televíziós megjelenésekből kimaradt, hogy a szüleid hol ismerték meg egymást.
Ja, Budai várban. Édesanyám az Országház utca 11-ben volt házvezetőnő az Urai familiánál. Nagyon sokat mesélte arról az időszakról, ahol vasárnap délután az Ede bácsi még csellózott. Talán emiatt kellett nekem annak idején csávot tanulnom. De mellette a Országház utca 9-ben lakott a Bicskei bácsinál, egy szabómesternél, édesapám albérletbe. Mert ő Pomázon volt, elemi iskolai kántor tanító. Valaki kimegy Pomázra és meglátja a református kis templomot, akkor a kis templom mellett lévő parókián lakott. Ostrom alatt bejött Pestre, és ott volt a Bicskei bácsinál, és szépen elment vízért, nem mit számít, hogy dobálják az amerikai bombákat, nem érdekelt, hanem halászbástya alatt régen volt, már nincs. A Szent György kút, ahogy ott van a sárkányölő Szent György, szóval ott volt a forrás, és oda elment egy kannával vízért. És amikor jött visszafelé, akkor a Mátyás templom mellett kapott a fenekébe egy repeszt. Na most akkor levitték a Szikla kórházba, ahol ott volt édesanyám, mint szanitéc, mint vöröskeresztes, és bekötötte apám. Nem két. Aztán kiderült, hogy egymás mellett laknak, és elkezdte apám csapni a szelet, és így aztán én lettem az eredménye 46 novemberében.
Békeidő gyermek első szülött.
Pontosan így van. Én mindig azt mondom, hogy én csak azért is a békességet hirdetem. Nem bírom elviselni, hogyha veszekednek az emberek, azt egyáltalán nem bírom. És emiatt talán én ebbe születtem bele, aztán jött a hippi világ, 60-as évek eleje, cselló, helyette gitár, és onnantól kezdve ismert az életem mai napig.
Már máshol élek, ahol ő nem jár. Lennél egy percre, újra rám talál. Mert bennem él az a pillanat, mikor átölelted azzal, akit én szerettem. Mert bennem él az a pillanat, aki átölelt először, akit én szerettem.
Az elkövetkező percekben Talla Mariant hallhatják, aki ezentúl egy önálló rovattal lesz jelen az adásainkban.
A Magyar Irodalom Története című könyv alapján a régi magyar irodalom anyaga, az ősköltészet, a középkor, a reneszánsz és a barokk szerint való periodizációjában szigorú következetesség érvényesül. E négy nagy korszak a 18. század második feléig terjedő ideológiai, kulturális, művészi fejlődés négy nagy fázisát jelenti, négy egymást követő olyan nagy egységet, melyek mindegyikét alapvető művelődési, ideológiai tényezők, valamint a művészet és irodalom hasonló tartalmi és formai mozzanatai szorosan összekapcsolnak. Az ősköltészet, amely körülbelül 1200-ig tartott, valamint az ősi kultúra fogalma, a népek civilizáció előtti korszakának költészetét, illetve műveltségét jelöli. Keletkezésük a történelem előtti idők homályába vész, részleteiben fel nem deríthető történetük, pedig egybeesik a népek etnogenezisével, nyelvük kialakulásával, az ősközösségi társadalmi forma korával. Ennek a rendkívül hosszú korszaknak csak a legvégső, már felbomlóban levő, a civilizációhoz átmenetet alkotó szakaszáról vannak pontosabb ismereteink. A régészeti leletek, az élő néphagyomány, s a civilizáció kezdeti korszakából való írott források leginkább e végső periódusról nyújtanak töredékes tájékoztatást. Fokozottan érvényes ez a még íratlan költészet több ezer éves történetére, melynek legfeljebb utolsó századairól alkothatunk némi fogalmat. Az ősi magyar társadalom fejlődésével párhuzamos a magyar nyelv kialakulásának a története, a magyar nyelv úgynevezett ős-magyar kora. A nyelvtudomány a honfoglalás időszakára helyezi e nagy nyelvtörténeti korszak végét, amikorra az ősi finnugor elemekből a magyar önálló nyelvé fejlődött. A honfoglaló magyarság művészete, mint általában a nomád népeké, túlnyomó részt elpusztult, elenyészett. A költészet és a zene, valamint a tánc s az alakoskodás produktumai nem kerültek lejegyzésre, s így csak közvetett módon szerezhetünk róluk ismereteket. Közülük a magyarság ősi dallamvilágáról tudunk viszonylag a legtöbbet, ennek öröksége ugyanis máig él a magyar népzene legősibb rétegében. A költészet hivatásos művelése, kultikus tevékenységük szerves részeként a pogány papok, a sámánok tiszte volt. A varázslás, a halott siratás, az áldozat bemutatása költői jellegű szövegek kíséretében az ezeknek tulajdonított mágikus erő felidézésével történt. A költői szöveg természetesen nem állt önmagában, az egyes művészeti ágak még nem különültek el, költészet, zene, tánc, mimikus és dramatikus mozdulatok szerves, elválaszthatatlan egységet alkottak. Költészet legősibb rezdülései minden valószínűség szerint lírai jellegűek voltak, a primitív ember érzelmi reflexióit fejezték ki, s azt a természetben és munkában átélt ritmusban szólaltatták meg. A váratlan, érthetetlen események, megrázkódtatások élményei, valamint az emberi munka testi-lelki benyomásai mitikus képzeteket, illetve a munkaritmusát plántálták be a líra kezdeti megnyilvánulásaiba. Legősibb típusaivá, így a természet feletti erőkkel kapcsolatot tartó rituális ének és a munkát megkönnyítő munkadal válhattak. Ez a primitív líra a matriarchátus viszonyai között a nők ajkán szólalhatott meg először, s innen eredhet, hogy a fejlődésben visszamaradt népeknél és a folklórban a líra szinte máig elsősorban a nők műfaja maradt. A líra ősi termékeinek nem volt kötött szövege, mint a folklór alkotásoknak általában. Nem alakultak ki még variálódó énekszövegek sem, hanem csak énektípusok, az alkalomnak megfelelően, esetenként rögtönzött szövegekkel. Ezekben csak bizonyos refrénszerű formulák állandósultak, például a mitikus erőket idéző varázsformulák, jajgatás, a munkaritmust ismétlő vagy hangutánzó refrének. Volt egy bizonyos tartalmi, szerkezeti sémájuk, melybe mindig az időszerű mondani valót lehetett belefoglalni. Az ősi magyar líra emlékeit szövegszerűen ezért hiába keresnénk, legfeljebb egyes típusait remélhetjük kikövetkeztetni. Közülük megnyugtató bizonyossággal a tudomány ezidáig csupán háromnak az egykori meglétét tudta kimutatni. Kialakultabb ismereteink azonban csak a sámán énekről vannak, a másik kettőről, a munkadalról és a sirató énekről vajmi keveset tudunk. A sámánizmus nem képzelhető el a sámán által áldozatok, varázslatok alkalmával előadott, stánccal, mimikával, hangszerekkel kísért ének nélkül. Mivel a sámán minden feladatot csak a segítő szellemei támogatásával tudta elvégezni, kérnie kell, fel kell szólítania ezeket, hogy jöjjenek hozzá, közöljék vele a jövendőt, a teendőket. A szellemeket felidéző ének után esik a sámán extázisba, vagyis révületbe, s ilyenkor a hiedelem szerint már a felidézett szellem beszél belőle. Hogy a magyarság sámánjai is ilyen énekek kíséretében fordultak szellemeikhez, arról egykori történeti adatok és a néphagyomány tanúságai egyaránt tanúskodnak. Krónikáink az 1061 évi pogánylázadással kapcsolatban említik, hogy a nép előjárói, mágusai, vagyis pogány papok istentelen verseket kiáltoztak, s varázslásokat mutattak be, ami a sámánének meglétét bizonyítja. A néphagyományban emlékét az olyan, jeles napokhoz fűződő emlékek őrzik, amelyekkel valamely emberi erőt felülmúló cselekvényt szeretnének végrehajtani. A regölés, villőzés alkalmával előadott énekek ezért bizonyos fokig a sámán ének leszármazottjai. De csak jellegükben, nem pedig szövegükben, hiszen a sámán éneke mindig rögtönzés volt, annak megfelelően, hogy a szertartást milyen célból végezte. A szövegnek pusztán egyetlen állandó eleme lehetett, az istenséget hívó varázserejű szó, mely refrénszerűen többször is előfordulhatott, de különösen az ének végén volt jelentősége. A régi magyaroknál ez a szellemidézésre szolgáló szó a haj, hely, húj, a sámán ének eredeti elnevezése pedig ennek alapján a hajgatás vagy helygetés lehetett. Az újabbkori villő és regős énekekben meg is találjuk az ismétlődő haj felkiáltást, sőt az utóbbinak a refrénje haj regő rejtem, haj révüléssel révülök, közelebbről is őrzi az egykori varázslás emlékét.
Gyújtatlan, gyulladjék, oltatlan, aludjék, hajregő, régi törvény, hajregő, rejtem, végjük tükröd két jó méres, az egyik méresnek aranyekes szarvat, a másik méresnek aranyos tornyelet.
Hát a regősöknek!
Tele poharával, hajregő régi törvény, hajregő rejtem, nékünk az Úristen azt is megengedte, hajregő régi törvény, hajregő rejtem.
A műsorban elhangzott zeneszámok a következőek voltak. Az Én szemem Bognár Szilviától, majd Tolcsvai Béla előadásában Boldogtalan vándor, Tavaszváró, valamint a Nem kérdem én. Majd a Huncívdobbanást, végezetül a Regős Együttes Sárvár előadásában Haj, regő, rejtem. Ezennel búcsúzunk Önöktől a jövő heti viszonthallásra. Thank you.